Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai hullottak én rá. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét és Atyát. A negyedik verset olvasom újra. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjünk. Foglaljunk helyet. Három pontban fogjuk megvizsgálni a mai igének az üzenetét. Az első pontunk az az lesz, hogy a Biblia elengedhetetlen a reményteljes élethez. A második pontunk az az lesz, hogy a reménységben mások reménységévé is lehetünk. A harmadik pont pedig az Istenben reménykedők egységéről fog szólni. Az elmúlt három vasárnap üzenete mind abba az irányba mutatott, hogy hogyan kell készülnünk az Úr Jézus második visszajövetelére. Ma egy másik adventi témakör lehet előttünk, mégpedig a reménységnek a témaköre. Az életben mindenképpen szükség van arra, hogy az emberek reménységgel nézzenek a jövőbe. Különben nem fogunk bele a jövőnek az építésébe, a terveinknek a megvalósításába. Akinek már nincs reménysége, az feladja a mindennapok küzdelmeit. Az emberek érzik, hogy reménység nélkül elvesztek. Éppen ezért sokféle reménységet keresnek, vagy találnak ki maguknak. Csak az a baj, hogy egy ideig valóban erőt is adhat bármiféle reménység, de ki fog derülni, hogy nem volt alapja, ha csak én találtam ki. És akkor az nagyon visszaveti az embert, hogy hiába reménykedett, hogy hiába harcolt, mégis rossz véget ért ez a dolog. Az a jó reménység, amely megalapozott. Valami olyan tényre, valaki olyannak a tudására, ígéretére alapoz, ami aki megbízható. Mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy fehér lesz az idén a karácsony, akkor nyilván meg kell nézni, hogy ki az, aki mondja és mire alapozza. Ha csak a vágyait fogalmazza meg, akkor nyilván nem kell erre reménységet építeni. Mert hát mondjuk én is szeretném, de ez teljesen mindegy, hiszen nem azért lesz fehér a karácsony, mert én vagy bárki más, vagy akár az egész világon élő, mint egy 8 milliárd ember ezt szeretné. Nincs összefüggés a kettő között. Ha viszont mondjuk egy meteorológus mondja, aki hosszú évtizedek megfigyelésein alapuló tételekkel kiszámolta, és meg is tudja indokolni a véleményét, akkor már lehet megalapozott reménységünk, mondjuk ilyen időtávlatban, 8-10 napra előre, egy fehér karácsonyra. Még akkor sem biztos persze, hogy teljesül a számítás, de azért itt már van valamiféle összefüggés a reménység és a realitás között. Hát ez egy hétköznapi példa, nyilván itt magasztosabbakról lesz ezután szó. Kell a reménység, de nem mindegy, hogy az ember a vágyait fogalmazza meg, mások vágyaira épít, vagy éppen megalapozott a reménysége. Az ige arra figyelmeztet, hogy az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban csak az Istenbe vetett reménység lehet megalapozott. Annak pedig, ha megalapozott reménységgel élünk, feltétlenül látható következménye lesz az, hogy magunkról és az embertársainkról is másképpen tudunk gondolkodni, mint korábban. A Biblia elengedhetetlen tehát a reményteljes élethez. Az ige először is azt állapítja meg, hogy Istenről minden fontosat a Szentírásból tudhatunk meg. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjünk. Itt ugyan eredetileg csak az Ószövetség igéiről van szó, hiszen akkor íródott az Új Szövetség. Mégis érthetjük nyugodtan az egész Bibliára, hiszen a mikorunkra már az Új Szövetség is egy leírt, korábban megírt kijelentés. A mai délelőttön a Biblia a liturgiában is kiemelt szerepben volt, még a megszokotton túl is, hiszen konfirmációra készülő fiataljainkat Bibliával ajándékozta meg a gyülekezet, illetve ők a Biblia olvasás fontosságáról fogalmaztak meg nagyon elgondolkodtató leírást. Református egyházunk egyik legfontosabb tanítása ez. A Bibliát rendszeresen forgatni kell, mert csak így lehet az Istent megismerni. Az emberek egymástól is sokat tanulhatnak, de olyan pontos, megbízható forrás, mint a Biblia, és az abból hangzó igehirdetés az Isten megismeréséhez, az élet legnagyobb kérdéseinek a megértéséhez nincs másik. Mégis vajon hány családban jut hasonló sors a Bibliának, mint amiről a fiatalok olvastak? Teszik ide-oda, virágot préselnek benne, dísznek használják, de figyelmes olvasóra alig talál. Ott a reménység Istenének a bemutatkozása, és senki nem kíváncsi rá. Az ige ismerete nélkül azonban az ember hamis reménységre alapozva, hamis célokért fog küzdeni. Ebből fakad, hogy valakinek egy békés karácsonyi vásárról az jut az eszébe, hogy gyilkoljon. Vagy például egy karácsonyfáról az, hogy felgyújtsa. Persze sokan azt mondják manapság, nem olvasok könyveket. Ma már ez sem lehet akadály. Mert a Biblia hallgatható, hangos könyv formában is hozzáférhető. Illetve léteznek kiváló telefonos applikációk is, napi ige szakaszokkal használható sokféle magyarázattal. Ti kedves fiatalok, könyvformában kaptátok meg a Bibliát, és én őszintén remélem, hogy míg nyugdíjba megyek, addig ez legalább így is fog maradni. De azért hozzáteszem, hogy nem csak így lehet megismerni, hogy mi van a Bibliában, hogy könyvformában forgatjátok. Többféle út létezik tehát erre. Az azonban egészen biztos, hogy a Biblia Istennek a bemutatkozása. És éppen ezért a Bibliának az ismerete elengedhetetlen feltétele a reményteljes életnek, hiszen a reményt az Istenre alapozzuk, ahhoz pedig őt ismernünk kell. Amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjünk. A Biblia Isten ezek szerint türelmet és vigasztalást ad. Megtudhatjuk a Bibliából, hogy az Isten annyira szeret, hogy ő maga gondoskodott a mi megmentésünkről. Nem bízta a véletlenre a sorsunkat. Nem igaz, amit Madách Imre ír, nem kevés iróniával az ember tragédiájában, mindannyian tanultuk középiskolában, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Ez nem igaz, mert az Isten nem hagyta magára az ellene fellázadt embervilágot. Minden pillanatban azért küzd, hogy valahogyan visszavezessen bennünket a boldogság útjára. A boldogság útja pedig az, ha békességre jutunk a Teremtő Istennel, aki a mi atyánk, ha viszont szeretjük őt. Ha Isten szeretetét megérezzük és elfogadjuk, akkor ezek szerint nem fogunk olyan sokat türelmetlenkedni. Segít ebben az a tudat, hogy a dolgok az életünkben nem maguktól történnek, nem véletlenül, hanem az Isten ott áll minden esemény, minden történés fölött. És nem csak tőlem, hanem tőle is függ az, hogy mi fog velem történni. Szóval, ha várnom is kell valamire, akkor legalább az az érzés már nem bánthat, hogy talán hiába várok. Ha Isten valamit megígért, akkor azt meg fogom kapni tőle. Megnyugodhatok. A másik, amit az írásból Istenre nézve meríthetünk, az a vigasztalás. Sokan mutatják és érzik erősnek magukat. Mégis eljöhet minden ember életében az az esemény, amellyel szemben teljesen védtelennek, tehetetlennek érzi magát. Saját esendőségünknek a felismerésekor pedig szükségünk van vigasztalásra. Nem vagyok egyedül. Számítok valakinek. Értékes vagyok. És van tovább. A látszat ellenére is. A Biblia értelmes tanulmányozása a Szentlélek áldásával, hogy türelmesebb lehetek, és hogy lesz, aki mindig megvigasztal. Ez a két dolog lehet az én reménységemnek az alapja. Istennel, a világ urával rendeztem a viszonyomat. Felismertem, hogy halált érdemlő bűnös vagyok. De Krisztus magára vette a büntetésemet, és így nekem már nem kell rettegnem, hanem kérnem és elfogadnom a bűneim bocsánatát. A reménységben mások reménységévé lehetünk. Az Istenben reménykedő élet más benyomásokat kelt bennem, és rólam a környezetemben is, mint a régi, az Isten nélküli önmagam. És ennek így is kell lennie. Egyszer egy nagyon pénzéhes embernek a fájáról, gyümölcsfájáról folyton lelopkodták a termést. Hát nyilván ez veszteség volt, nagyon idegesítette őt a dolog. Úgy döntött, hogy egy jó nagy kutyát fog odaállítani a gyümölcsös közepébe, és az majd megvédi a termést. Tényleg be is jött a számítás, mert megszűntek a lopások. Na de hát egy nagy kutyának, akinek van vagy volt, az tudja, rengeteg ennivalót kell adni. Most már ezt látta veszteségnek az emberünk. Jó, a gyümölcs megmarad, de mennyit eszik ez a kutya? És gondolt egy jót, egy merészet, elintézte a kutyáját, kitömette, és kiállította a kertbe. Végül is a látvány is elég lesz. Na de hát a tolvajok, azok nagyon agyafúrt emberek általában, különben hamar befejezik ezt a mesterséget, úgyhogy megdobálták a kutyust, az nem mozdult sehova, újra elindultak a lopások. A halott kutya nem tudta megvédeni a kertet. Látvány ide, múltbeli élmények oda, neki már semmi haszna nem volt. Hát ugyanígy nem ér semmit a hit és a reménység sem, ha halott. Ha nem vesszük komolyan, ha nem ez vezet a döntéseinkben. A reménység nagyon megerősíti viszont azt, aki tényleg épít rá. Isten hatalmának kiváló bizonyítéka az Úr Jézusnak a földön töltött idejéből minden egyes másodperc. Az ő születése, a tanítása, a gyógyításai, kereszt halála, feltámadása, mindezek a dolgok teljesen átélhetővé és érthetővé teszik a számunkra Istennek az erejét és a szándékát. Ő segíteni akar, és valóban mindenre képes. Az adventi idő a karácsony üzenetére való készülés ideje is. Isten reménykedésre buzdít, de úgy, hogy egyúttal meg is teszi, amit megígért. Nem csak azt mondja, hogy reménykedjetek, később majd jobb lesz, és nem lesz jobb. Ha ő azt mondja, hogy jobb lesz, akkor tényleg jobb lesz. Az Úr Jézus emberi testet öltött magára karácsonykor. Ő, az Isten fia, mindig létezett. Maga is ugyanaz az Isten. De vállalta az emberi élet meg annyi nehézségét, fájdalmát. Ezért van okunk a reménységre. Ha az Isten nem csak mondta, hanem valóban fel is vállalta, ha ilyen nagy dolgokra is kész volt értünk, akkor igazán megbízhatunk benne. És akkor Isten ígéreteire építhetjük fel az egész életünket. Akkor már nem kell minden áron valami gonoszsággal vagy manipulációval érvényesülnünk. Nem kell másokat elnyomnunk a siker érdekében. Lehetünk türelmesebbek másoknál. És lehetünk éppen még kedvesek is. Nem félve attól, hogy emiatt majd gyengének fognak bennünket tartani. A mai igében így áll. Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére, hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt. A világnak az a rendje, hogy a gyengébbeket az erősebbek eltapossák. Éppen ezért, aki csak ezt látja, az mindenáron erős akar lenni, hogy ő taposhasson, és ne mások tapossák őt. Pál azonban Krisztust hozza fel példaként. Ő a leghatalmasabb, minden valaha élt ember közül. Mégsem bánt senkit, és nem hatalmaskodik a nála gyengébbek fölött. Hatalmasságát, erejét arra használta és használja most is, hogy megtegye értünk mindazt, amit mi összes többiek soha nem tudnánk megtenni magunkért. Ez a másokért való élés lehet a csalhatatlan jele annak, hogy mi valóban az Istenbe vetett reménységre építettük fel az életünket. Ez mutatja meg, hogy valaki valóban gyermeke Krisztusnak, vagy csak mondja, vagy csak szeretné. Aki Krisztushoz tartozik, az nem marad önző. Viaskodik ezzel a tulajdonságával, mert újra és újra előjön. De már nem uralhatja a hívő embert az önféltés, vagy az önszeretet. Észre kell vennie maga körül a többieket is. És tartozik azzal, hogy az erőtlenebbeket hordozza. Ha Isten a reménységem, akkor nem csak türelmesebb leszek a jövőbeli dolgok iránt, és jó vigasztalót találok, hanem készé válok másokért élni. Így teszem láthatóvá, átélhetővé Isten szeretetét mások számára. Így járulok hozzá ahhoz, hogy ennek a világnak a sok-sok reménytelensége ellenére egyre többen reménykedjenek Istenben. Mert az egyetlen igazán megalapozott reménység Istennek és ígéreteinek ismerete és ezek elfogadása. Végül egy-két gondolat az Istenben reménykedők egységéről. Pál imádság áldás formájában írta ezt le az utolsó két felolvasott versben. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ez egy reményteljes kívánság, imádság. Nem magától lesz, hogy a hívő emberek egységben vannak. Mégis fontos következménye ez annak, ha valaki az élet kihívásaira az Istenbe vetett reménységgel felel. Hiszen ha egy az Istenünk, akkor egy a reménységünk is. Krisztus szeretetének megtapasztalása most és az örökké valóságban. És ebben a reménységben segíthetjük egymást. Például azzal, ha elcsüggedő testvérünket bíztatjuk és segítjük, emlékeztetjük az Isten szeretetére. Igen, nehéz a helyzeted, de Isten hatalmasabb. Fordulj hozzá, ő segíteni fog. És felajánlhatjuk, hogy imádkozunk a másik emberért Istenhez. Hogy könnyítsen a terhén. Hogy adjon neki erőt és kitartást. Végül együtt köszönhetjük meg az Úrnak, hogy meghallgatott minket, hogy megadta, amit kértünk, amiben reménykedtünk. Kedves gyülekezet, nem sokára karácsony lesz. Az idő úgy az ünnepet, mint a Krisztus elé állásunkat egyre-egyre közelebb hozza. De nem mindegy, hogyan töltjük ezt az időt. Lehet, hogy csak ábrándozunk Istenről, de jó lenne, ha segítene, de hát úgysem fog. Vagy lehetünk a reménység gyermekei, akik Isten szeretetében akkor is biztosak, amikor annak jeleit nem látják maguk körül. De mégis olvasnak, hallanak a Bibliából Isten hatalmáról, és nekik ez elég. Elfogadják, elhiszik, hogy van okuk reménykedni. Az meg majd kiderül, hogy hogyan fog az Isten segíteni. Tiszta szívből kívánom és imádkozom is azért, hogy akik most itt együtt vagyunk, mindannyian a reménységnek a gyermekeivé legyünk. Adja meg nekünk a türelem és a vigasztalás Istene, hogy benne reménykedve békével, jó szívvel járhassuk végig életünk útjait, végül pedig érkezzünk meg őhozzá, akinek minden jót köszönhetünk. Amen.